Hát én azt hiszem, mindenkivel találkoztam személyesen is. Majdnem. Köszöntelek benneteket szeretettel, az Úr Jézus szeretetével. Nem az enyémmel, mert az... Hát azzal is, de az kevés. Nagyon kevés. Szeretném, hogyha felállnánk, és egy igeverset együtt olvasnánk. Mégpedig ezt. Második korintusi levélből egy részletet. Olvassátok figyelemmel, én fogom most hangosan olvasni. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Uram Jézus, köszönöm, hogy igaz ez az ige, és valóban így van. Tudom, hogy te most is a gazdagodásunkat szeretnéd. Bár csak átélhetnénk ezen a mai alkalmon még inkább, és hogy veled, benned gazdagodva mehessünk majd haza. Köszönöm, hogy ehhez már eddig is sok mindent adtál, de segíts kérlek most az igédbe belenézni, benne veled találkozni. Amen. Amen. Valaki kérdezte tőlem, hogy hogy vagyok. Hát kicsit olyasmit mondtam, hogy talán, hogy a karácsony egyre közeledik, mintha egyre fáradtabban, nem tudom. Néhány arcon látok még hasonlót, hogy hétről hétre találkozunk. De majd azért lesznek olyan napok, amikor megpihenünk. Ugye? Az ő közelségében. Aztán, ahogy jön az ünnep, sokszor beszélnek arról is, hogy nagyon vigyázzunk az értékeinkre. Sokszor vannak hírek a vagyon elleni bűncselekményekről. Lehet, hogy az ember, amikor hazaér, akkor ilyetten látja a felfeszített ajtót, meg a feldúlt lakást. Aztán akkor indul az eljárás, jegyzőkönyvet vesznek fel, és megkezdődik a nyomozás az ismeretlen tettes ellen. De van olyan fosztogatás, amelyikről nem lehet jegyzőkönyvet felvenni. Mert az a fosztogatás nem az otthonaink ellen történik, hanem a lelkünk ellen történik. A tettes nem ismeretlen, de valahogy mégse lehet előállítani. Mert legtöbbször besúranó bűnök azok, amik kifosztják az ember életét. És ott hagyják kiüresítve. Ezek ellen nem véd az ajtón az egyre erősebb zár, de még a biztosító se nagyon téríti meg. Hogy mondjam, a betörők profizmusával dolgozik, megvárja az alkalmas pillanatot, nem nagyon hagy nyomot maga után, ráadásul valahogy mindig megtalálja a legszentebb értékeinket. Besurranó bűnök. Amelyek néha nyomorúságos ürességet hagynak maguk után, meg szegénységet. De az Úr Jézus azért jött, hogy ez a bűntől megszegényített, meg megnyomorított életünket meggazdagítsa, hogy bővölködő, ma többször elhangzott, bővölködő élettel ajándékozzon meg bennünket. Isten szereti a gazdagságot, a teremtett világa is ezt mutatja. Most itt akkor ugye a természetkedvelők, ha elmennek és látják a természetben Isten gyönyörűségét. A természettudósok ezt tárják elénk, a mikro meg a makrovilágból, Istennek a bővölködő gazdagságát. De Isten fia, Jézus Krisztus is, amikor itt járt a földön, meggazdagította a körülötte levőket. Átélhették a szeretetének a gazdagságát. Péter nem csak egy-két halacskát fogott, hanem valahogy a háló annyira tele lett, hogy szakadozott, és hívni kellett a társakat segíteni. A kánai mennyegzőn nem nagyon kellett spórolni a borral, bár nem hiszem, hogy lerészegettek, nem olyan fajták voltak. De mind a hat kőveder színültig volt, több száz liter. Inkább nász ajándék, mint buli eszköz. Aztán a 4000 ember megvendégelésekor sem kellett a kenyéradagot valahogy fejadagonként kiporciózni. Bőven jól laktak mindnyájan, és még össze is szedtek 12 kosárral. Isten szeretne minket is meggazdagítani. Jézus Krisztus minket is meg akar gazdagítani, mégpedig elvehetetlen és örök kincsekkel. Elvehetetlen és örök kincsekkel. Ő meg akar gazdagítani bennünket. Azt akarja, hogy gazdagok legyünk például szeretetben. Azt szeretné, hogy ne méricskéljük, kinek jár, kinek nem jár. Ne lotolgassuk, hogy ez vajon megéri, vagy nem éri meg. Hanem tudjunk áldozatot vállalva is lemondóan szeretetet adni. Mondhatnám úgy a tékozlás örömével szeretetet adni. Valahogy adjuk tovább azt a szeretetet, amit Isten ránk pazarol, amit ő az örömében ránk tékozol. Erről talán egy kicsit később több szó is esik majd. Aztán azt szeretné, hogy meggazdagodjunk erőben. Az energiaválság azt hiszem nem az üzemanyagáraknál, meg a kiüresedő szénmedencéknél csúcsosodik, sokkal inkább az emberek lelkében. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy fáradtak vagyunk, kimerültek, vagy elérkeztünk a teherbírásunk határára. Sokszor érezzük azt, hogy nincs erőnk hordani a terheket, egymásnak a gyengeségeit, vagy az életnek a felmerülő problémáit. Emlékeztek, Illés is azt mondta, nekem ebből már elég. De Isten felállította őt, és tovább vitte. Mert ő az, aki erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét nagyon megsokasítja. Igaz, hogy az ifjak is megfáradnak, meg még a legkiválóbbak is ellankadnak. De Isten az ő erejének gazdagságát akarja adni az övéinek. Azt akarja, hogy gazdagok legyünk erőben. Azt is szeretné, hogy gazdagok legyünk örömben. Vannak ugyan örömeink, de azok sokszor elég tiszta virág életű, olcsó örömök. Az igazi derű meg a belső szívbeli vidámság, az elég ritka pedig, az örömhiány beteggé teszi a lelket. Az Istenre talált emberek sokszor mondják azt, hogy igazi örömre lehet a lelkem. Jézus Krisztus azért jött, hogy az ő örömét adja. És erről szóltak az angyalok, amikor bejelentették a földre jöttét. Talán valahogy így. Ne féljetek, nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Azt mondják, hogy az öröm és Isten összetartoznak, és ebben van valami. Azt szeretné Krisztus, hogy békességben is gazdagok legyünk. Elég nyugtalan és ideges világon élünk, és a feszültség mérőnek a mutatója gyakran ott jár a piros, veszélyes vonal közelében. Sokszor és sokan sok mindent megtennének azért, hogy igazi nyugalmat találjanak belül, meg maguk körül is. Az Úr Jézus azt ígérte, mikor elment, hogy az én békességemet adom nektek, olyan békességet, ami minden emberi értelmet felülhalad. És ismeritek azt a nagyon egyszerű köszöntését is, komolyan vehetjük, békesség nektek. Shalom, békesség nektek. Remélem látszani fog, ami most jön. Reménységben. A jövő valahogy mindig szorongat minket a bizonytalanságával. Aztán szövünk álmokat, meg terveket, de ezek a álmok néha szerte foszlanak, a terveink meg nem valósulnak meg. Sőt, gyakran azt kell mondanunk, hogy ezeknél a csalódásoknál is még szorongatóbb a halálnak a biztos tudata. Ha az Úr Jézus vissza nem jön, és el nem ragad minket, akkor azon mindegyikünknek át kellene menni. Talán vágyódunk Pál apostollal együtt arra, hogy szeretnénk erre a halandóra felölteni az életet, az soha el nem múlott. Nem szeretnénk ebből a sátorból kiköltözni. Krisztus olyan reménységet ad az övéinek, amelyik túllát az élet határán. És látja a célt, meg látja a beteljesedést. És ez a reménység nem szégyenít meg. Mert arra Jézusra épít, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Valóban így van, Krisztus minket örök elvehetetlen kincsekkel gazdagít meg. De ennek nagy volt az ára. Úgy olvastuk, hogy ő szegénnyé lett értünk. Ő úgy gazdagít meg, hogy közben önmaga szegénnyé lett. Mondhatni, megüresítette magát, hagyta magát kifosztani. Annyira szegénnyé lett, hogy még egy lakása sem volt. Annyira szegénnyé lett, hogy nem hagyott hátra mást, csak egy köntöst, amin a kivégzői osztozkodtak. Annyira szegényé lett, hogy egy keresztfán kellett meghalnia. Hogy ő gazdag létére, szegényé lett, értetek, hogy ti az ő gazdagságából, szegénységéből meggazdagodjatok. Olyan szomorú, hogy vannak most is emberek, akik szégyellik a szüleiknek a szegénységét. De akik Krisztus tanítványai, nem szégyellik a mesterük szegénységét. Sőt, mondhatom, a szegénységének a szimbólumát magasra emelve mondjuk, hogy a mi Urunk gazdag létére szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénységéből meggazdagodjunk. Van egy másik ige az Efézusi levélből, ami így hangzik. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Jézus tanítványaira jellemző, hogy a mesterükre néznek, aki önmagát áldozta fel értünk a kereszten. A keresztre nézve érthetjük meg igazán, hogy Jézusnak ez az áldozata minket Isten szeretetébe von. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy Isten tulajdonává tesz minket. Ezt az új helyzetet Pál apostol így írja le. Szeretett gyermekek vagytok. Ti szeretett gyermekek vagytok. Krisztus keresztjét szem előtt tartva tudjuk ezt megérteni, felfogni, valahol a lényünk mélyén is megérteni. Igen, bizony én is Isten szeretett gyermeke vagyok. Ez egy boldog felismerés nekünk. És szerintem fontos, hogy ezzel bátorítsuk egymást. Hogy ezt akár gyakran mondogassuk egymásnak. Nézd Krisztus keresztjére, ahol ő önmagát adta érted. És ne bizonytalankodj. Ne bizonytalankodj. Isten szeretett gyermeke vagy. Ehhez az új élethelyzethez, mondhatni, új magatartásforma is tartozik. Amiről Pál apostol valahogy úgy mondja, hogy ez illik hozzá. Nem úgy illik, mint egy felvett póz, vagy egy manír. Sokkal inkább, mint ami belülről fakad. Ha tényleg Isten gyermeke vagy, akkor azt jelenti, éljetek szeretetben. Ha Isten gyermeke vagy, Isten szeretett gyermeke vagy, erre ez rímel, ez illik hozzá, akkor éljetek szeretetben. Mert a belső változás az nem csak egy póz, vagy egy külső valami. A sötétségből a világosságra jutottál. A mélységből a magasságba emelt Isten. Életkincsekkel gazdagított, többek között azokkal is, amikről az előbb szóltam. Ha ez igaz, akkor azt mondja, élj szeretetben. Nem ahogyan érjük be kevesebbe, arra biztat ez az ige minket. Hiszen nagyszerű, kiváltság, egy csoda, hogy Isten szeret egy gyermeke lehetsz. És adhatod ezt a szeretetet tovább. Az új szövetségben több szó is szerepel, ami a szeretetet írja le. De most kettőt említek, mert ezek a leggyakoribbak. Az egyik az agapé, a másik meg a fileó. Hát a fileó az olyan kedvellek téged, mint a barátok közti szeretet. Lehet érzelmekben gazdag, telített, de általában feltételes. Körülbelül azt mondja, vakard meg a hátamat, én is megvakarom a tiédet. Tegyél jót velem, én is jót teszek veled. Feltételes szeretet. Ennél sokkal több az agapé. Az az Isten szeretete, ami csak az övé igazán. És amit ő a gyermekeinek a szívébe tölt. Ez egy feltétel nélküli szeretet. Soha nem várja a teljesítményt. Nem a teljesítményünktől függ. Vagy hogy viszonozzák-e egyáltalán. Ez a szeretet akkor is ad, ha visszautasítják. Most mutatta valaki szeretettel, hogy a felét eltakarom annak, amit... Most már jó? Azt hiszem nekem az utóbbi időben Isten nagyon szeretné megtanítani azt, hogy bízzak az ő szeretetében. Én sokszor emberi módon szeretek, és úgy várnám, hogy viszont kapjak azért valamit. Vagy legalább ne negatívat, legalább ne bántást, vagy durva szavakat. De ha így van, akkor legtöbbször csalódok, és valószínű az is csalódik, akivel ez történik. Azt mondja a Szentírásban egy helyen, Isten nem lehet megcsúfolni. Aki amit vet, azt aratja. Ha a testnek vetsz, a testből fogsz halált aratni. Ha a Szentléleknek vetsz, a lélekből fogsz életet aratni. Azt mondja nekem Isten ezzel, ha te agapé szeretet vetsz, akkor azt fogsz aratni. Lehet, hogy nem ugyanabból a parcellából, meg nem akkor, amikor te szeretnéd. De legyen bizalmad ebben a törvényszerűségben, szellemi törvényszerűség. Ha szeretetet vetsz, szeretetet fogsz aratni. Nehezen tanulom, de tanulom. Az Úr Jézus azon az órán, amelyik a legnehezebb volt neki, amikor talán a leginkább jó lett volna, hogyha barátai mellette vannak, akkor azt kellett átélje, hogy elaludtak. Aztán volt köztük Júdás, aki elárulta őt. Volt Péter, aki megtagadta. A többiek is az életükért futottak. Talán csak János volt, aki távolról követte őt. 3 éven keresztül gondoskodott róluk. Táplálta, meg tanította őket. De amikor a kereszten meghalt a világ bűnéért, akkor megbocsátott nekik. Elengedte őket. Értitek ezt? Elengedte őket. De nem csak a barátait, hanem a római katonákat is, akik kivégezték őt. Megbocsátott nekik, pedig nem kértek tőle bocsánatot. Ingyen szeretetből adta, mert hitt abban, hogy ha agapé szeretetet vet, agapé szeretetet fog aratni. Meg hát az ő természetének a része. Erről a szeretetről van egy nagyon jó szakasz a Szentírásban. Lehet, hogy kívülről tudjuk ma, néhány részletet hallottunk belőle, de egy picit azért fussunk végig rajta. Úgy hívjuk, hogy a szeretet himnusza. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a világirodalom egyik gyöngyszeme. Pedig nem mesterségbeli tudással íródott, meg mindenféle stílusgyakorlatokkal, vagy utána nézve, hogy mi tetszik majd a cenzoroknak, meg az olvasóknak, hanem Istentől vett szó. Ige, sokkal több annál, mint a virágirodalom gyöngyszeme, egyik gyöngyszeme. Ige, Istenről szól, Istenhez vezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő ért vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzfalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem. Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Pál apostol itt nem a szeretetnek az eszményét énekli meg. Arról a szeretetről vall, amit Jézus Krisztustól megtapasztalt. Hogy ez a szeretet türelmes, mindent elfedez, és mindent eltűr, és soha, de soha el nem múlik. Ez egy ige, Istentől jövő szó, ami követésre hív minket is, éppen az értünk keresztet vállaló Krisztusnak a követésére. Olyan szeretetre, amely nem a maga hasznát nézi. Nem keresi a maga hasznát. Amely az érzelmek lobogása mellett jó szót, meg segítő tettet vagy cselekedetet is ad. Azért írta meg Pál apostol ezeket a sorokat, mert megismerte Isten szeretetét és szerette a korintusi gyülekezetet. Amelyeknek a tagjait szerette volna. Az életnek meg a hitnek a dolgaiban valahogy egy egyenes tiszta útra vezetni. Azt mondta, megmutatom nektek a legkiválóbb utat, mielőtt ezt a felsorolást elmondja. Lehet, hogy a széles autópályák mellett ez egy lenézett kis mellékútnak tűnik. De ez az egyetlen, amelyik biztosan a célba juttat. Vannak, akik azt mondják, hogy nem kellene a szeretetről olyan sokat beszélni, én meg azt mondom, hogy nem lehet a szeretetről eleget beszélni. Valahogy nem kellene kicserélnünk a kifejezéseket modernebbre vagy újabbra, nem kell szégyelni még a tartalmát sem. Sőt, nagyon jó lenne, hogyha valahogy nyíltan belenéznénk és meglátnánk a saját szeretetészségünket is. Olyan az az éjség, amit nem tud kielégíteni semmiféle anyagi kincs, vagy az emberi intelligencia és kultúra nagyszerű eredményei. Ezt egyedül csak a szeretet tudja, ezt az éjségünket megelégíteni. Aztán valahogy nem baj, ha azt is belátjuk, hogy sok-sok nyomorúságunknak, ami az egyéni életünkben, meg a társadalmunkban van, a szeretet hiány az oka. Mert ahonnan hiányzik, ott a nyomorúság jön utána. Úgy is mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy az emberi létünknek, az életünknek élet szükséglete a kapott és az adott szeretet. Mind a kettő. Azt el kell ismernünk, hogy óriási értékek meg kincsek vannak az emberben. Szólhatok angyalok nyelvén, prófétáknak a tisztánlátásával, vagy bölcseknek a józanságával. Eljuthatok nagyszerű titkoknak a megismerésére. Lehet olyan hitem, hogy csodákat élek át. Sőt, lehet olyan önfeláldozó életem is, ami tűzhalára szánja magát. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok, mondja Pál. Nulla. A szeretet az embernek az egyetlen igazi értékmérője is. Mi sokszor hamis értékmérőket állítunk. Hogy néz ki? Milyen a műveltsége, milyen a modora, ereje, megjelenése, tudása, teljesítménye. De az egyetlen igazi értékmérő az emberben a szeretet. Ha ezen az értékmérőn nézzük saját magunkat, és akkor be kell látnunk, hogy mindegyikünk szeretet hiánnyal küszködik. Nézzétek csak! Az a szeretet, aminek az előbb a leírásában ezek a jelzők voltak, elsősorban Jézus Krisztusra igazak. Biztos láttátok már így, aki már tudja, mi fog következni belőle, hát tűrje el. Jézus türelmes és jóságos. Jézus nem irigykedik. Jézus nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ő nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Jézus nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Ő nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Jézus soha el nem múlik. Ha most igaz az, hogy Szentlélek jöjj és tölts be bennünket, és ezt Krisztus áldozatáért megtette, akkor az ő jellemvonásait behozta az életünkbe. Akkor a Szentlélek az egyik nagyszerű gyümölcsét, a szeretetet, az agápét behozta az életünkbe. De akkor kell időnként mérjük magunkat, mégiscsak ezen a mérlegen, mert az igazi értékmérője az embernek a szeretet. Megtennéd, hogy elolvasod magadnak ezt a szakaszt úgy, hogy a pont-pont-pont helyére a saját nevedet olvasod. Én így fogom olvasni. Laci türelmes, jóságos. Laci nem irigykedik, tovább csendben folytatom. Kérlek, ti is tegyétek meg. Csendben olvasd el. Ha őszintén mérjük, akkor őszintén kell mondanunk, nincs mit büszkékedni. De szeretet hiánnyal küszködünk. Viszont ő kész. Azt mondta, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Isten nélkül csak önző módon tudunk szeretni, de ő kész. Az életünkben megélni, ha hagyjuk, ha engedjük, ha odafigyelünk rá, ha átengedjük az uralmat neki, hogy megélje rajtunk keresztül azt a szeretetet, ami az övé. Sok nagyszerű eszköz van, amit megpróbálnak befogni arra, hogy a természet energiáit hasznosítsák. De hol vannak azok az emberek, azok a lelkek, akik Isten felé fordulnak, akik magukba gyűjtik a szeretetének a sugarait, azért, hogy aztán tovább sugározzák azt. Mert az a helyzet, hogy szeretni csak azt tud, akit... Igen, akit szeretnek. Ez a kiváltságunk. Nem csak karácsonyhoz közeledve, meg a karácsony napjaiban, vagy az advent időszakában, amikor énekeljük, hogy jövel Uram. Bár csak visszajönnél már. Még van néhány elintézni való dolgom, ha egy kicsit várnál. Na, hogy mondjuk az alkalom végén majd. De ez fontos. Nekem segít a napkollektor. Meg ennek a, ilyet is találtam. Ez Magyarországon készült ez a felvétel. Ez egy egész gyülekezet, látjátok? Csak Istennek a reám tékozolt szeretetét elfogadva lehetek magam is alkalmas arra, hogy ezt a legnagyobb kincset továbbadjam. Adjuk tovább hát az Istentől kapott szeretetet, ahogyan Jézus szeretett. Ahogyan ő jó szót mondott, megbocsátott, ahogyan ő kenyeret adott, ahogyan ő simogatott, és ahogyan ő feláldozta magát. Még folytatható lista. Ő, akinek az egyetlen parancsa felénk így hangzik. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Aki önző módon magának akarja tartalékolni a szeretetet, az nagyon vigyázzon, mert elveszíti azt. Nem kell spórolni vele, itt szabad tékozlónak lenni. Tovább kell adnom azt a szeretetet, amit kaptam. Biztos ismeritek ezt a térkép részletet, ha látszik, látszik. Felülről milyen folyó folyik ott lefelé? Ez a Jordán folyó, igen. És a Jordán folyó bele ömlik először a Genezáreti tóba. Igen, majd ott a vége. Beleömlik a Genezáreti tóba. Állítólag az Úr Jézus idejében több száz halászhajó járta. Hemzsögött, nyüzsögött benne az élet. Valószínű most sem sokkal rosszabb egyébként. Ez egy mostani kép körülbelül onnan. Azt hiszem a Boldog Mondások hegyéről fotózva, ha jól emlékszem. Nem csak belefolyt, hanem tovább is áramlott belőle. Na ez a nagy különbség. Kicsit később belefolyt a holtengerbe. A holtengerből viszont nem folyik ki. Annak olyan magas a sótartalma, hogy lényegében nincsen benne élet. Meg talán körülötte is eléggé gyenge. De ez egy jó képe annak. Az áldások, amik rád áradnak Krisztustól, ha megakadnak benned, elveszíted. De ha tovább áradnak rajtunk, akkor gazdagodássá lesznek. Másnak is, meg nekünk is, önmagunknak. Tovább kell adnom, amit kaptam, hogy az enyém maradhasson. Aztán azt is elmondhatjuk a szeretetről, hogy nem csak a legnagyobb érték, hanem a maradandó érték. Azért, mert szó szerint Istentől van, isteni, Isten lényéhez tartozó, belőle származik. A dolgainkról tudjuk, hogy mennyire mulandóak. Sokszor, ami ma még kincs, megérték, az holnap már limlom lesz, meg kacat. És az emberi intelligencia, meg a kultúrának a terméke is. Egyszer csak túlhaladottá lesz. Persze ezen lehet vitatkozni, de most nem tesszük majd utána. De így vagyunk a hittel és a reménységgel is. Egyszer érvényét veszti, hogy úgy mondjam, mert a hit látássá lesz, a reménység meg valóra válik. Nem lesz már rá, hogy úgy mondjam, szükség. Egyedül csak és a szeretet nyúlik át majd a mennybe, ahol teljességre jutva mindent be fog tölteni. Mindent betölt. Végül egy pár sor innen ebből a himnuszból még. Pál apostol azt mondja, amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Azt mondja, hogy hagyjunk föl a gyermekes dolgokkal. Ami töredékes, arról ne képzeljük, hogy teljes. Vagy ami csak homályos tükörkép, azt ne keverjük össze a valósággal. Hanem valahogy érett, felnőtt emberek módjára koncentráljunk az igazi lényegre, Isten szeretetére. Amiből, ha merítünk, mi magunk is boldogok leszünk, és tudunk másokat boldoggá tenni. És ez az egyetlen, aminek az érvénye soha, de soha nem veszik el. Úgy értem, hogy erre hív ma, ebben az időben Krisztus minket. Remélem, elég világos volt.